mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Óriási a verseny a járműiparban, hónapról hónapra lélegzetelállító ütemű fejlesztéseknek lehetünk tanúi. Mindig akadnak gyorsabbak, sikeresebbek, jobbak, és a többi márka rohant tempóban követi a mintaadókat. Így születnek a még nagyobbak, a még takarékosabbak és a még jobbak. Egy valamit nem igazán sikerül lemásolni az autóiparnak. A legkedveltebb, legszerethetőbb kis autót. A cukisági világbajnok ugyanis 1957 óta verhetetlennek tűnik a mobilitás szabadságát megteremtő autóikon, vagyis a Fiat 500-as azóta emeli magasba a hamisítatlan városi autózás életérzésének zászlaját. A Dolce Vita korszakának örökösei ma is útjainkon futnak, újabban, harmadik generációs leszármazottként teljesen elektromos változatban. Mostantól pedig már korszerű és takarékos hibrid hajtással. Az elmúlt hetekben debütált 500-as hibrid tehát az 500e mellé, és nem helyette érkezik, mindjárt kétféle karosszériával. Választható ferdehátú háromajtós és kabrió változat. Még néhányat alszunk, és megérkezik a különleges harmadik karosszéria formájú Fiat 500-as hibrid is, a 3+1 ajtós különlegesség. Minden idők legcoolabb törpeautójának hibrid változatáról Pazicska Krisztofert, a Fiat magyarországi marketing és kommunikációs képviselőjét kérdezzük, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszönöm a felkomfort, sziasztok!
Na hát, én is részt vettem ezen a sajtóbemutatón, és megmondom őszintén, hogy a hangulaton fényre derült, hogy ezt a képzavart használjam. Egyrészt már nagyon jó tavaszias időben mutattátok be, másrészt fantasztikus színei voltak az autóknak. Harmadrészt pedig láttam az ősi autót, azóta kifutott három vagy két és fél generációnyi változatot, és hát itt voltak a legújabbak. Fantasztikus autó lett.
Köszönjük szépen, talán a márka nevében. Igen, egy 69 éves modellről van szó, a harmadik generációja a Fiat 500-asnak, és a városi ikon, a Dolce Vita nagykövete számos jelzővel illették már ezt a modellt. Kétség kívül, hogy egy üde színfolt a városi közlekedésben.
Amikor 2007-ben debütált a második generáció, volt módom kipróbálni, akkor lényegesen vastagabb volt a derékszíjam, mert még jóval több súlyt nyomtam. Mégis befértem a kocsiba, emlékszem, hogy imádtam az autót vezetni, mert fantasztikusan viselkedett. Az egész autónak a lénye, ebből sugárzott ez az életszeretet, életösztön. Nagyon jól lehetett csapatni vele, nagyon jó volt a futóműve, a kormányműve, elképesztően jól kormányozható és kanyar tulajdonságokkal rendelkezett, és a motorizáltsága is teljesen megfelelte ez a kis autó mérethez képest, még két személlyel is, mert tudom, hogy a feleségemmel többször mentünk a városon kívül is. Ezt az újat még nem vezettem, de amiket a gyáriak mondtak róla, arra fölkaptam a fejem, mert azért ez egy kis nagy autó. Kicsi a mérete, de lényegesen nagyobb, mint az előd modelleké, hiszen egy más generáció, más alapokon van, és a tudása is egészen más.
Egyet kell, hogy értsek, ugye A-szegmensről, kisautó szegmensről beszélünk, és nekünk is a 2007-es generációból egy faceliftes verzió, 2018-as van otthon. Én se vagyok apró.
Személyesen neked?
Személyesennek, feleségemnek.
Az igen.
Igen, a hétköznapi szolgája, nevezzük így. Én 2 méter vagyok, és szeretek beleülni az 500-asba. Abba is, illetve az újba is nekem már volt szerencsém vezetni, és azt kell, hogy mondjam be, kívülről egy kompakt, belülről egy meglepően tágas autó. Ez köszönhető a nagy ajtóknak többek között, kényelmes a kibeszállás, még az én méretemmel is, illetve a kiváló belső elrendezésnek és ergonómiájának az autónak. Meglepően kényelmesen elférek benne én is, megfelelő hosszú lábtérrel, jó dinamikája van, jó helyen van a váltó, jól helyezkedik el. Egy nagyon jól használható autóról beszélünk, és igen, ez talán egy olyan dolog, amit ki is lehet emelni, hogy egy manuális változatú, manuális váltós hibrid modellről van szó jelen esetben.
Mert ugye tegyük hozzá, hogy ez most már a 2020-as változat, akkor ugye a Fiat még úgy gondolta, és nem volt egyedül, elég sok német autógyár gondolta úgy abban az időben, hogy a jövő az elektromosságé csak is. Így aztán gyorsan szakított a Fiat is ezzel az általad dicsért és tulajdonban lévő generáció modelljével, és kialakította az elektromos 500-ast. Ebből látunk egyébként elég sokat az utakon. Egészen más alapokra helyezte, más fenéklemezre, más a teljes felépítése a kocsinak, hiszen egy elektromos hajtásláncot kell elhelyezni egy hagyományos belső égésű motor helyett. Most ugyanez a fenéklemez maradt meg, mára is, hiszen az elektromos gyártásban marad, de mellette egy hibrid, benzines hibrid hajtásláncot kap ugyanaz a formájú autó. Van ennek szerintetek egyébként értelme? Tehát szándékosan döntött így a gyár, hogy akkor most nyit újra a benzinmotor felé?
Én abszolút azt gondolom, hogy van értelme, és szerintem egy piaci igényt szeretne ezzel a márka kifejezni. Ugye az elektromos változat és az elektrifikáció az kétségkívül egy sikersztori volt az 500-as esetében is. Európában is, Európán kívül is nagyon sokat adtak el belőle, szeretik, viszont ugye egy egészen más árkategóriában játszik az elektromos változat, ami annak is köszönhető, hogy ugye sokszor a technikát, azt hiába a kisautó, ugyanúgy bele kell tenni a kisautókban is, és szerintem erre érkezett igazán válaszként a hibrid hajtás, és ennek az igénynek a kielégítésére, hogy egy elérhető, kompakt városi kisautó az megjelenjen ezzel a felépítéssel is.
Ez az új hibrid egyébként jelentősen különbözik külsőben is a előző hibrid változattól, amely ugye nem az elektromos fenéklemezre készült, de általában az hozzá nem értő vagy amatőrök számára csak az első fényszorók az árulkodók elsőként. Hiszen ez láthatóan egy ilyen elektromos jellegű lámpatestet formáz most már, hiszen egy modern autóról van szó, és hát talán a méretek azok az árulkodóak, hiszen széltében, hosszában 6-6 cm-rel nőtt a kocsi, tehát lényegesen nagyobb lett a tömege így szemmel. Tehát az utcán már jobban látni.
Igen, nagyon örülök, hogy a méretekkel te érkeztél, és nem nekem kellett megtippelnem, hogy pontosan mennyivel lett nagyobb. Amit el tudok mondani, hogy a Fiatra alapból jellemző, ez ugye a Grande Panda esetében is, és az 500-as esetében is, hogy vissza-vissza nyúl a gyökerekhez, és nagyon sok vonását megőrizte az eredeti, illetve a előző generációnak is. Jellegzetes például a mosolygó arca az autó elejének.
Igen, hát ennek teljesen mosolyog, sőt neved.
Igen.
Neved az autó. Hát a körbejárók egyébként a formavilág az nagyon megkapó, nem nagyon változott az előd modellekhez képest, csak modernebb lett, szebb lett, üdébb lett, a színekkel nagyon jól játszik a Fiat, és láthatóan jó minőségben van összeszerelve a előd, tehát a második generációs képest is nagy a javulás. Hogyha beülünk egyébként a kormány mögé, eleve egy hatalmas ajtón keresztül kell bepuppannunk. Néhány tesztben ezt kifogásként írták az újságíró kollégák, de hát hogy mit várunk egy kétajtóstól, egy háromajtós, mert ugye hátul is van egy, de a kétajtós változatnál mindig ez van, hiszen nagyon méretű az ajtó, meg kell közelíteni a hátsó üléseket is. Nekem ezzel sose volt problémám, volt is egy háromajtós autóm, nem ez a márka. De ha beülünk a kormány mögé, akkor is azt a fiatalságot, üdeséget látni, amit várok a külső alapján.
Igen, ugye én kimondottan előnyként fogalmaztam meg a nagy ajtót, szóval egyrészt a méreteim miatt, másrészt meg amit te is kiemeltél, hogy fontos, hogy be kell ülni a hátsó sorba is ezen az egy ajtón keresztül. Nekem a beltér az idézi a réginek a stílusát sok esetben, de mellette kellően modernizált, ugye megkapta 10,25 szolos infotainmentet, egy 7 szolos TFT kijelzőt a kormány mögött, szóval abszolút modern, de megtartotta azokat a design elemeket, azokat a képi illusztrációkat a infotainment rendszeren, amivel visszanyúl és emlékeztet, hogy milyen volt ez az autó előtte. Szerintem a beltér az zseniális.
Annál is inkább, mert fényezett a műszerfal.
Igen, igen.
Bár kicsit kopogósa van véve, de ennek nem árt. Ez így jó, így egy az egyben, ahogy ezt a gyár kiadja.
Így őszinte.
Nagyon tetszik, hogy megmaradtak a hagyományos analóg órák, de digitális formában. Viszont szerintem egyébként Nem is akarom ragozni. Ennek a műszerfalnak így kell kinézni egy ilyen kinézetű autóban. Ez egy ilyen kis hippi autó, nagyon szép.
Szerintem a két legnagyobb égköve, ha lehet így fogalmazni, és amit talán, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy női célközönségnek szánt autó sok esetben, vagy talán erre hajaznak az emberek fejében az 500-asról alkotott képek.
De hát én is vezettem, és te is vezeted a másikat.
És én is vezettem, és nem éreztem egyáltalán kényelmetlenül magamat benne, de ha két dolog van, amit talán a nők a legjobban megnéznek egy autó belterében, az a kormány és az ülés. Én most a feleségemből indultam ki. A kormány az szerintem egy táskához.
Hát a nőnél kell legyen a kormány, mindig tudjuk.
Így, igen. Szóval a kormány az egészen már egy táskának a dizájnját képes felidézni.
Ez igaz.
Kiváló varrással, tényleg jó minőségben, vagy azt mondom, hogy a kategóriája az képest kimagasló minőségben, de a másik az pedig a szövetülések, ugye, ami visszanyúl ez a tyúkláb mintához, ami egy klasszikus olasz dizájn, és egészen elragadó. Szóval egy olyan stíluselem, ami még egy felső polcra helyezi az autót.
Dicséretetére egyébként az ülő résznek a kellő alátámasztási képessége, hiszen 50 centis.
Meglepően nagy üléslap, igen.
Ezzel szemben a hátsó ülés az 40 centis, tehát ott egy kicsit a méretekkel már játszani kellett, hiszen nem nagy autóról van szó, összesen 3,6 méteres, tehát nincs 4 méteres, tehát törpe autóról van szó. De ennek ellenére, hogyha az embernek sikerül hátra bepréselődnie, még az én méretemmel is megtalálja azt a ülési pozíciót, ami két település között is alkalmas, hát a városon belül mindenképpen.
Igen, illetve amit szintén a saját példából tudok mondani, vagy közeli ismerettségi példából, hogy akár csak az előző szériába, ebbe a szériába is befér hátra két gyerekülés is.
Az nagyon fontos egyébként.
Igen.
Szóval hibrid, eliteres, háromhengeres benzinmotort kapott, mégpedig turbó nélküli motort. Egyébként ez is az előnyére szól ennek a kocsinak, mert ma már minden turbó, ez a 900 köbcenti környékén lévő turbomotorokról meg azért hallottunk ezt-azt. Hát ez egy nem széthajtható motor, ez egy Fire motor, és ehhez társul egy generátorként is működő elektromotor, aminek nem nagy a teljesítménye, hiszen ennek mild hibrid az elnevezése, gyorsításkor számíthatunk rá, meg hát a áramtermelése, hiszen fékezésnél rekuperál.
Igen, áramtermelésnél meg mondhatjuk, hogy kigurulásnál hasznát tudjuk venni, és képes vitorlázni vele az autó, illetve parkolásnál talán az, hogy az utolsó méterekre beguruljunk, arra tökéletesen elegendő. Ez szerintem az az ideális, és megint csak kompromisszumos változata a jelenlegi hajtásláncoknak, ami városban teljesen elegendő. Egy olyan igényt nem akar átlépni, ami sok emberben már mondva csinált, és talán nem is szükséges.
Ha járt valaki Olaszországban, és hát ki ne járt volna, igen, már a nyaralásnál, akkor hasonló autókkal találkozhatnak a szűk sikátoros városi utcákon. Fantasztikus módon rohannak ezek az autók, minden tempóra képes, úgy érzi az ember, miközben, hogyha megnézem az adatlapot, akkor 65 lóerőt ír a gyár. Az nem egy nagy teljesítmény, de városban a megfelelő közlekedéshez bőséggel elegendő. Ugye van egy hadsebességes manuális váltó, az is teljesen tökéletesen jól működik, és összhangban van a motor teljesítményével.
Nagyon kellemes áttételezéssel, és illetve talán az egyik legjobb visszajelzése ennek a városi használatnak az a sajtótájékoztatónknak a helyszíne. Ugye Budán találkoztunk, amikor bemutattuk az 500-ast, hogyha a budai hegyekben képes elravírozni, akkor az azt jelenti, hogy az olasz szerpentineken is megállja a helyét, szóval mondhatni, hogy mindenre alkalmas, amire szükségünk lehet.
Ez egy városi autó, azért tegyük hozzá. Folyamatosan fel kell hívni rá a figyelmet. Városi autó, ami városok közötti közlekedésre is alkalmas, de nyilván nem kell ebből Budapestről elindulni Nápolyba családdal együtt. Tehát nem ez a típusú autó, viszont hát nyilvánvalóan az árérték aránya is ehhez képest változik. Nekem egy nagyon fontos információ volt, amit kaptunk, hogy 155 km körül van a végsebessége, tehát ez is azt mutatja, hogy inkább városi autóról beszélünk, vagy elővárosi autóról. A fogyasztása nem rossz. Durván 5,2-5,3 liter körül fogyaszt, legalábbis a gyári adatok szerint. A gyorsulási értékét azt most hagyjuk. Nyilvánvalóan városon belül nagyon nem tudunk két lámpa között fölgyorsolni, de az a 16 másodperc, mondhatom azt, hogy az ember megszokja, akkor élvezi is.
Igen, itt a VLTP adatokat én se fiatatnám különösebben. A fogyasztással szerintem meglepően kellemes. Nekem 6 liter fölé nem ment egyáltalán az óra mutató a napi ingázásnál, amíg nálam volt az autó. Én kipróbáltam autópályán. Szóval én kimerészkedtem vele, elmentem Gödöllőig a kettőperán, és nem fogunk előzni maximum kamionokat, és azt is lendületből, de egy kimondottan kellemes, jó dinamikájú, és ami fontos, és talán az legelső generációhoz képest már egy felreóható plusz, hogy meglepően biztonságos és stabil úttartást produkál 130-as hát sebességnél is.
Ez talán nem véletlen, hiszen MacPherson első
lengéscsillapító.
Hát maga a futómű elől MacPherson, hátul pedig csatolt lengőkaros. Mondjuk ez nem a legfejlettebb változata, hiszen nem egy multilinkről van szó, de kis autóban ez egy teljesen rendben lévő gyakorlat, és az egy fejlettebb futóművet jelent.
Igen, illetve az autó súlyához ugye egy egészen más rugózási élményt is képes nyújtani.
Az, hogy a kormány elképesztően jól működik, nagyon kicsi a fordulóköre, 9 méteren belül van, ez is azt mutatja, hogy tényleg városi autóról beszélünk elsősorban. A csomagtér, hát az olyan, amilyen egy kis autónál van. 183 liter, nem sok, hiszen igazából ez 2 felnőttes autó, meg 2 gyerekes maximum. De inkább 2 felnőttes autó, oda azért viszont ez a csomagtér már majdnem elég, de ha a hátsó üléseket lehajtjuk, akkor 600 liter fölé kúszunk, az már megpakolható.
Az már kimondottan megpakolható, igen. Nem szeretném folyamatosan hasonlítani az előző generációhoz, mert ugye az van családban, de meglepően sok banános doboz belefér költözésnél lehajtott üléseknél. Ami az újnak új mellett szól, és szerintem egy fontos mérőszám az, hogy 2 cabin size bőrön az befér a csomagtartóba. Szóval le kell hozzávenni a kalaptartót, a kalaptartó az nagyjából 16 centi széles, de hogyha azt levesszük, akkor 2 teljes értékű cabin size bőrön befér hátra.
Aki szereti a különleges megjelenést, az pedig nyilvánvalóan egy kabriót is tud választani. Ez egy ugye szövet hajtogathatós megoldás, nem kemény dobozos. Kifejezetten élet, hogy mondjam, az édes élet áramlik be a levegővel együtt ebbe az autóba, az ember lerakja, lehúzza ezt a tetőboltozatot. A másik egy hagyományos keménytetős megoldás, és hát itt van a kertek alatt a 3+1 ülés, egy ajtós kivitel. Talán látta némelyik rádióhallgató azt a reklámot, amelyben az egyik neves színész a kutyáját beparancsolja az autóba. Hát ott például ki volt nyitva a harmadik ajtó, oldalajtó, hiszen az egymással szemben nyíló autó ajtót tudja kinyitni, és így az egész autó oldala megnyílik jobb oldalt.
Igen, ez szerintem egy zseniális találmány, és nem mondanék más márkákat, de ugye ezt tőlünk keletre több márka is használja régóta, és megint csak a városi mobilitásnak szerintem egy igénye, vagy megtestesülése az, hogy erre a Fiat is azt mondta az elektromosnál annó, hogy szükség van és kell. Kényelmes, kompaktabb, otthonosabb.
Szóval a szépséget szubjektív módon tudjuk megítélni, de talán ez alól kivétel ez az autó, mert ez mindenkinek tetszik. Akit én ismerek, és ugye a sajtótájékoztatón is ez szóba került, ott mindenki el volt tájulva a formától, és ráadásul színekkel játszik a gyár, és a felszereltséggel. Milyen felszereltséget lehet egyébként rendelni?
3 3+1 felszereltséggel érkezett jelenleg, ugye a Pop, Ikon és La Prima azok, amik a folyamatosan kapható felszereltségeit képezik, ugye a Pop a belépő, a La Prima pedig a legmagasabb felszereltségünk, az Ikon egy átmenet, és az Ikon fölé helyezkedik el a Torino felszereltség, ami meg jelenleg a induló árral is, és a hirdetett legkedvezményesebb, vagy legjobb árérték arányban helyezkedik el.
Árról nem beszéltünk, de azért itt mégiscsak meg kell pendítenünk, hogy egy Ikonról van szó, és ehhez képest, meg egy városi autóhoz képest, azért teljesíti azt az elvárást, amit az Európai Unió már 10 évvel ezelőtt kijelölt, hogy szeretnék, hogy az autógyárak 20 000 euró alá is bemennének a széles rétegek számára lehetővé téve az autózást. Olyannyira sikerült, hogy ez bőven alatta van, olyannyira, hogy nagyon alatta van, viszont ez azt jelenti, hogy lesz rá fizetőképes kereslet, hiszen a fiatalokat is meg tudja már szólítani.
Bízunk benne, és pár évvel ezelőtt volt egy nagyon pozitív visszacsatolás erre a modellre és márkára, hogy a Fiat 500 talán képviseli azt az első autót az emberekben, amire vágynak. Szóval ez nem az az első autó, ami még kompromisszum, és hogy első autónak mást választok, mert hogy még ütöm, vágom, majd történik vele valami, és féltem, hanem ez az a Fiat 500 az az első autó, amire vágyunk, és megengedhetjünk magunknak. És szerintem ez egy olyan dolog, amit talán kevés márka, meg kevés modell tud elmondani magáról, hogy egy két ilyen igényre megoldást tud kínálni és teljesíti.
Hát ugye vannak családok, akik megengedhetik maguknak, hogy a gyerekeknek megvegyék az első autót, általában használt autót vesznek. Hát ez egy használt autónál messze többet ért, sokkal jobb ajánlat, ráadásul kimagasló a dizájnja, kilógat tömegből. Ez egy nagyon jó választás, annál is inkább, mert ugye biztonságos. Mert nem mindegy, hogy egy autóval nem csak repeszteni lehet, hanem meg is lehet állni, ebben az autóban pedig remek a fékrendszer is. Fél percünk maradt, hány autót szeretnétek eladni ebből, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy milyen a fogadtatás.
Egy nagyon-nagyon kis szegmensről beszélünk. Ugye manapság mindenki SUV-ra, és leginkább a B-szegmensben keresgél, amikor új autó vásárlására hajtja a fejét. Én azt mondom, hogy ha ebből a modellből el tudunk adni 400-500 darabot, ami...
Az nagyon sok.
Nagyon sok. Hát fussunk ki most, ne is feltétlenül egy éves távlatba, de hogy tényleg míg az 500-as ebben a formájában kapható, akkor talán az a maximum, amit be kell tűzni célként, és látni szeretnénk a magyar utakon.
Van jó a fogadtatása?
Kimondottan jó a fogadtatása. Azt gondoljuk, hogy a Fiatnak és a Fiat márkának és a modellnek is már szüksége volt erre, vagy a magyaroknak is szüksége volt erre. Jól fogadták.
Csak azért kérdezem, mert műsoron kívül említettél egy kereskedést, ahol rögtön 30 darabot tudtatok eladni a Fiatból, illetve ebből a modellből. De erről majd később beszélünk, ha találkozunk újra. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Pazicska Krisztófert, a Fiat Magyarországi Marketing és Kommunikációs képviselőt hallották.
Köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.